Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Különc exobolygót fedezett fel a Keopsz űrtávcső. Az eredmény szembe megy a bolygó keletkezés eddigi modelljeivel, mivel a vörös törpecsillag legtávolabbi bolygója kőzetgolyó, ott, ahol a jelenlegi elméletek szerint inkább gázóriásoknak kellene kialakulniuk, hangsúlyozta Kis László csillagász, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Szabó Kergő interjúja.
Én magam is részese vagyok annak a nagy kutatócsoportnak, majd 200 társszerzős csoportról van szó, amelyek elvégezték azt az együttes elemzést, az LHS-1903 jelzésű vörös törpecsillagról, aminek 4 bolygóját sikerült kimutatnunk, ez így a királyi többesen nagyjából 200 főre vonatkozik, ahol a 3 bolygót, amit először sikerült kimutatni ezen csillag körül, sikerült kiegészíteni egy negyedikkel a Keopsz űrtávcsőnek köszönhetően, és itt alakult át a kép igen érdekessé. Nagyon szépen megtanultuk korán a gyermekkorunkba, iskolába. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, kőzetbolygók, Jupiter, Szaturnusz, Uranusz, Neptunusz, gázbolygók. Ezt általában, ugye naprendszerben így látjuk a bolygókat, ezt általában úgy értelmezzük, hogy a naphoz közel a keletkezéskor melegebb volt, az illóanyagok eltávoztak, megmaradtak a kőzetbolygók. Távolabb hidegebb volt, amikor kialakultak nagyjából egy időben a belsőekkel. A külső bolygókat nem párolgott el, nem távozott el az illóanyag, ezért ez a kőzetbolygó, gázbolygó sorrend, ez egy ilyen jól értelmezhető és jól érthető történet. Itt tehát az LHS-1903-nál az a helyzet, hogy ez egy napunknál jóval kisebb csillag, egyébként a mozgásai alapján a tejútrendszerben egy más csillagpopulációhoz tartozik, ezt vastag korongnak hívják a csillagászok, tehát mi a napunkkal a vékony korongban vagyunk, tehát ez egy vélhetően a napunknál jelentősen idősebb csillag lehet, és igazából tőlünk 116 fényévre a Lynx csillagképen halványan a dereng, és azt, amit találtunk, az úgy néz ki, hogy van a csillag, van körülötte egy kőzetbolygó, aztán jön 2 gázbolygó, és negyedikként legmesszebbre megint van egy kőzetbolygó. És ez teljesen szembe megy azzal, amit általában látni szoktunk, hogy a csillagokhoz közelebb vannak a kőzetbolygók, távolabb vannak a gázbolygók. Itt kőzet, gáz, gáz, kőzet. Ami arra utalhat, hogy ennél a csillagrendszernél a bolygó keletkezés az lehet, hogy nem egy időben, vagy közel egy időben játszódott le, hanem egymás után úgy részlegesen, legelőször belül a kőzet, aztán kicsit távolabb és távolabb a gázbolygók, és aztán még mindig volt anyag elég ahhoz, hogy összeálljon egy kőzetbolygó negyedikként 29 napos periódussal a vörös törpétől legmesszebb, ugye a legközelebb az alig 2 nap alatt kerüli meg, ott 2 nap egy esztendő. Szóval egy olyan bolygó architektúrát sikerült kimutatni amerikai TESS, európai Keops és egyéb űrtávcsövek és földi távcsöveknek köszönhetően, amilyet korábban még tartunk, nem véletlen, hogy a Science magazin, ami egy ilyen multidisziplináris szaklap fogadta el közlésre ezt a tanulmányt.
Nagyon fontos a tudós kollégáknál, az ilyen tudományos felfedezéseknél, hogy azért egy olyan elméletet, ami a korábbiakat felülírja, érdemes több szempontból is alátámasztani. Ön hogy látja tényleg akkor ez a felfedezés, ha mondhatjuk, ha nevezhetjük így, akkor elfogadható egyfajta új modellként?
Ez egy felfedezés, ami arra utal rá, hogy az eddigi elméleteink nem képesek mindent rekonstruálni abban a formában, ahogy a természet megmutatja nekünk. Tehát ez pontosan arról van szó, hogy keressük a tűt a szénakazalba, sok ezer exobolygót ismerünk már, és ilyenféle architektúrát, ilyenféle bolygó struktúrát, vagy mondjuk azt, hogy bolygórendszer szerkezetet még korábban nem láttunk. Most igazából az lesz a következő kérdés, hogy találunk-e még ilyeneket többet? Mert akkor lesz majd az egésznek valóban elméletmódosító hatása, hogyha az ilyen furán összerakott bolygórendszert nem csak egy furcsa kivételnek látjuk, amit ki tudja, hogy mi hozott létre, hanem azt látjuk, hogy tényleg van egy tendencia, hogy ilyen bolygórendszerek is vannak. És lehet, hogy a nap végén majd arra fogunk rájönni, amit egyébként nagyon sok dolog már sugal, hogy a mi naprendszerünk, ez a belül a kőzetbolygók, távol a gázbolygók, és aztán cső, hogy ez egy ilyen, lehet, hogy mi vagyunk valójában a kivétel és a különleges. Szóval igazából itt az van, hogy az eddigi nagy mintázatban, az exobolygók nagy mondjuk így sokdimenziós saktábláján eljutottunk az LHS 1903-mal egy olyan kockára, amin eddig még nem állt bábú. És hogy most hány dimenziós és hány kockábú áll ez a mondjuk így exobolygó saktábla, az valójában még a következő éveknek lesz az eredménye. Az elméleteknek pedig mindig készen kell állniuk arra, hogy a újabb és újabb furcsa rendszereket is képesek legyenek előállítani mondjuk múltbéli események modellezésével. Tehát itt az van, hogy a megfigyelések előre szaladnak, és visszaszólnak az megfigyelő emberek az elmélészeknek, hogy halló, az elméleteitek ezt még nem képesek megjósolni, hogy ilyennek is lennie kell, akkor legyetek szívesek, revideáljátok az elméleteket. Ugye, ahogy a tudomány fejlődik, néha a kísérlet halad előre, néha az elmélet. Itt most egy olyan példa van, hogy a kísérlet csillagászatban a megfigyelés az, ami egy olyan furaságot mutatott meg, aminek a létezését korábban nem gondoltuk.
És akkor ez alapján lehet feltételezni akár hasonló újabb felfedezéseket? Akkor érdemes ezen az úton haladni tovább a csillagászoknak?
Hát mi megyünk előre, akár érdemes, akár nem érdemes, ameddig megvan hozzá a tudományos inspiráció. Ugye a Keopsz űrtávcső, az most már 6 éve működik, az Európai űrügynökségnek egy olyan eszköze, amihez ugye magyar alkatrész is készült, és földkörüli pályán gyakorlatilag az a nagy előnye ennek az eszköznek, hogy akárhova tud nézni az égen. Tehát a korábbi exobolygós űrtávcsövekhez képest, amelyek csak úgy fölmértek egy adott területet, és aztán, hogyha találtunk ott valami érdekeset, már még egyszer nem tudtuk megmérni, a Keops az bármikor vissza tud menni, bármilyen érdekes objektumot megnézni. A következő években lesznek olyan új európai exobolygós űrtávcsövek, mint például a Plato és az Ariel, amelyekben szintén részt vesznek a magyar kutatók, csillagászok és űripari cégek, amelyek azokat az irányokat fogják majd tovább bővíteni, amelyeknél ez a kutatás is mutatja azt, hogy érdemes megnézni a vörös törpe csillagok körül a bolygóknak az összetételét, méretét, légköri jellemzőit, mert ugye a nagy-nagy-nagy-nagy kérdés, hogy esetleg élet számára alkalmas felszíni légkörű, hőmérsékletű égitestek odakint milyen gyakorisággal vannak, és esetleg akár biológiai aktivitás is, ha kimutatható rajta, akkor még inkább örülünk. Ez egy nagyon távlati cél, ezt azt mondom, hogy 10 év múlva, és ezt már 10 éve mondom legalább. Szóval ez tényleg egy távlati cél, de minden esetre most egy szép nagy lépést tettünk afelé, hogy értsük azt, hogy az exobolygók világa még különlegesebb, mint eddig gondoltuk.
Sigma, a holnap világa.
Jelentősen növelheti a célzott rákkezelések sikerét egy magyar fejlesztés, amely ígéretes eredményeket hozott. A rák ma Magyarországon a 2. leggyakoribb halált okozó betegség, mondta el az ELTE podcast adásában Mező Gábor, a szerves kémiai tanszék kutató professzora, a Hunren ELTE peptid kémiai kutatócsoport vezetője. Hozzátéve, a kemoterápia legfőbb problémája, hogy nem csak a tumor sejtekre hat, hanem egészséges sejtekre is.
Komoly toxikus mellékhatások történhetnek, és ezt szeretnénk elkerülni azáltal, hogy peptidhez kapcsoljuk a hatóanyagot, és így szelektíven a tumorsejtekbe tudjuk juttatni, megkímélve az egészséges sejteket.
Az igazi áttörés az lenne, ha a rezisztens sejteket is sikerülne elpusztítani, tette hozzá a kutató professzor.
Kutatócsoportunkban most elsősorban arra fókuszálunk, hogy hogyan tudjuk ezeket a rezisztens sejteket is elpusztítani ilyen célzott terápiával, amivel ugye a szenzitív sejtek esetén már nagyon jó eredményeket értünk el.
Mező Gábor elmondta, elérték, hogy a klinikumban alkalmazott gyógyszereknél sokkal hatékonyabb gyógyszert csomagoljanak be a liposzómába.
És ugye a liposzómának az a jelentősége, hogy méreténél fogva az erekből nem tud kilépni. Viszont ahhoz, hogy a tumorsejtek életben maradjanak, ahhoz olyan anyagokat kell termelni, ami segíti azt, hogy a környező erekből leágazások nőjenek a tumor felé, és így biztosítsák a oxigén és a cukorellátást, ami szükséges az életben maradásukért. Na most ez a folyamat viszonylag gyors, és ezért az újonnan kialakuló érhálózat, az nem eléggé kompakt. Lesznek kis lyukak ezeken az új ereken, és ezek a liposzómák, illetve más nanorészecskék a méretüknél fogva a véráramból itt a tumor környezetében tudnak csak kilépni.
A kutató professzor elmondta, az állatkísérletekben a legtöbb tumor esetében az új szerrel nagyon jelentősen visszafejlődik a tumor mérete, és voltak teljesen eltűnő tumorok is. A liposzómás készítményt szabadalmaztatták, jelenleg preklinikai vizsgálatokat végeznek, mielőtt tovább léphetnének a klinikai tesztekre.
Ez az új anyag a klinikumban alkalmazott származéknál 2-3 nagyságrenddel hatékonyabb, tehát óriási a hatás növekedés, és ez az újszerűsége ennek a készítménynek.
Mező Gábor beszélt arról is, hogy a fiatalokat is bevonják a kísérletekbe, akik számára ez komoly szakmai fejlődést jelenthet, de a mesterséges intelligencia is a kutatók segítségére lehet a diagnosztikában és az eredmények gyorsabb kiértékelésében, elhozva ezzel a valóban személyre szabott terápia lehetőségét.
Szigma, a holnap világa.
Magyarországon csaknem 500 000 ember küzd úgynevezett ritka betegséggel. A különleges kórképek diagnosztizálása és kezelése túlmutat a nemzeti egészségügyi kereteken. Az európai referenciahálózatok azonban komoly szakmai segítséget jelentenek. A kezelésben, gyógyításban pedig az adatbázisoknak és a mesterséges intelligenciának lehet kulcs szerepe. A részletekről Tatár Tímea kérdezte Szalóki Katalint, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnökét.
Nagyon sok ritka beteg, vagy nem jut el a diagnózisig, illetve amíg eljut a diagnózisig, addig nem látható a rendszerben, nem látható, hogy ő valóban egy ritka beteg, illetve nagyon sok ritka beteg nem vállalja fel a betegségét, mert félnek, hogy esetleg akár az állásukat elvesztik, akár megítéli őket a társadalom.
Most a mesterséges intelligenciát hívták segítségül így a ritka betegségek területén. Milyen pozícióhoz juthat az AI?
A ritka betegségek esetén azért különösen fontos a mesterséges intelligencia használata, illetve én inkább úgy mondanám, hogy az adatok használata, mert egyenként egy-egy beteg, ugye kevesen is vannak, és így nagyon kevés adat, tapasztalat van magáról, a betegség lefolyásáról, magáról, a betegeknek a státuszáról, és minél több adatot tudunk gyűjteni, annál jobban tudjuk egyrészt a betegségeket is targetálni, másrészt pedig annál jobban tudunk segíteni a terápiában és a betegeknek. Nagyjából 8000 ritka betegségről tudunk, ennek kevesebb mint 10%-a az, amire terápiás, tehát oki terápia van, gyógyíthatónak minősíthető. Van olyan, hogy egy-egy országban egy-egy vagy egy-két-három beteg van. Hogyha egy európai hálózatban nézzük, és ugye az európai referencia hálózatok erre adnak megoldást, akkor maguk az orvosok, tehát az ellátórendszer is sokkal jobban tud segíteni. Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy különleges beteget nem egy kollégával tudok megbeszélni, hanem mondjuk 20 kollégával Európa szerte. Nagyobb az esély, hogy már találkoztak ilyennel, nagyobb az esély arra, hogy jobban meg tudják mondani, hogy mik voltak az ő tapasztalataik az ellátás során. Magyar ritka beteg centrumok kollégái is részt vesznek az európai referenciahálózatokban, és nagyon aktívan segítik akár a magyar betegek referálását, akár az európai szintű támogatását ennek a szakmai együttműködésnek.
Úgy fogalmaznak a közleményben, hogy a mesterséges intelligencia egyfajta könyvtáros. Miért?
Azért, mert azokat az adatokat, amiket összegyűjtünk ezekről a betegekről, és a betegeknek akár az életminőségéről, a saját tapasztalataikról, ezeket tulajdonképpen el tudjuk raktározni, és bármikor, bárhonnan Európából, vagy akár világszerte, elő tudjuk hívni, és így olyan adatokhoz juthatunk hozzá, olyan könyvekhez, ha úgy tetszik, ami mondjuk épp adott helyzetben, a mi tapasztalatunkban, a mi mindennapjainkban nincsen benne, hiszen ezek ugye ritka betegségek. Ezek az algoritmusok sokkal több minden, sokkal gyorsabban végig tudnak futtatni, ami esetleg nekünk a tapasztalatunkban nincsen benne, de ő mondjuk az adatokból látja, és ezt én fel tudom a döntéshez használni, esetleg, hogy milyen terápiát, vagy milyen irányba mozduljunk el az adott beteggel kapcsolatban. De ez nem azt jelenti, hogy ő hozza a döntést, ez azt jelenti, hogy ő megmutat nekem olyan utakat, amire én esetleg nem gondolnék.
Sigma, a holnap világa.
Az Egyesült Államok először szállított légiúton nukleáris mikroreaktort. A művelet célja annak bizonyítása volt, hogy az új technológia gyorsan telepíthető és többféle katonai vagy polgári felhasználási lehetőséget kínál. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Az amerikai energiaügyi és védelmi minisztérium közös akciójában egy kisméretű atomreaktort reptettek Kaliforniából Utah államba egy C-17-es szállítógépen. A cél ezzel az volt, hogy bizonyítsák, a jövőben rövid idő alatt akár távoli vagy hadműveleti területeken is üzembe tudnak helyezni nukleáris energiatermelő egységeket. A VOR-típusú mikroreaktort, amelyet egy kaliforniai fejlesztő cég készített, fűtőanyag nélkül szállították a Hill légi bázisra. A fedélzeten utazott az amerikai energiaügyi miniszter Chris Wright, valamint Michael Duffy a Pentagon beszerzésekért és fenntarthatóságért felelős államtitkára is. A tisztségviselők áttörésként értékelték a műveletet az amerikai nukleáris energetika és a katonai logisztika szempontjából. A védelmi tárca szerint az ilyen reaktorok lehetővé tehetik, hogy a hadsereg ott és akkor jusson megbízható áramforráshoz, ahol arra szükség van. Például előretolt bázisokon, katasztrófaövezetekben vagy infrastruktúra nélküli térségekben. A kezdeményezés Donald Trump elnök energiapolitikájának része. A kormányzat a kis moduláris reaktorokat az amerikai energiatermelés bővítése egyik kulcselemeként kezeli. Részben nemzetbiztonsági, részben pedig a mesterséges intelligencia ágazat növekvő energiaigénye miatt. Az energiaügyi minisztérium már támogatásokat is kiutalt, hogy felpörgessék a technológia fejlesztését. A mikroreaktorok hívei szerint az egységek kiválthatják a nehezen megközelíthető helyszíneken a dízelgenerátorokat. Utóbbiak folyamatos üzemanyagutánpótlást igényelnek, ami katonai környezetben költséges és kockázatos logisztikai feladat. A bírálók viszont arra figyelmeztetnek, nem bizonyított, hogy gazdaságos a technológia. Szakértők szerint még ideális működés esetén is jóval drágább lehet az így termelt villamos energia, mint a nagy atomerőművek vagy a megújuló források, például a szél és napenergia esetében. A most bemutatott mikroreaktor valamivel nagyobb egy autónál, és teljes kapacitáson akár 5 megawatt áramot is termelhet, ami mintegy 5000 háztartás ellátására elegendő. A tervek szerint idén-nyáron indul a próbaüzem alacsony teljesítménnyel, majd fokozatosan növelik a termelést. A fejlesztő vállalat 2027-ben kísérleti jelleggel már áramértékesítésbe kezdene, 2028-ra pedig kereskedelmi tevékenységet tervez. Ehhez azonban, mint jelezték, szükség van az amerikai szövetségi kormány támogatására is, különösen a nukleáris fűtőanyaggyártás és az urándúsítás hazai kapacitásainak bővítésében. A program egyik legnagyobb nyitott kérdése továbbra is a radioaktív hulladék kezelése. Bár a mikroreaktorok kisebbek, működésük így is jelentős mennyiségű nukleáris hulladékot termelne. Az Energiaügyi Minisztérium több szövetségi állammal folytat tárgyalásokat arról, hol lehetne a jövőben újra feldolgozó vagy végleges tároló létesítményeket kialakítani.
Sigma, a holnap világa.
Az Amber Energy energetikai agytrözt jelentése szerint az Európai Unióban azonosított, jelenleg 100 euró per megawatt alatti költségen kiaknázható geotermikus villamos energiakapacitás legnagyobb része Magyarországhoz kötődik. A jelentés azt is kiemeli, a geotermikus energia stabilan rendelkezésre álló alaperőmű, ellentétben a szél vagy a napenergiával, amelyek időjárás függők. Az Energia Klub szakpolitikai intézet megújuló energia szakértője szerint hazánk még további kiaknázatlan kapacitásokkal rendelkezik a geotermikus energia terén. Magyar Lászlóval Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Magyarországon a geotermikus adottságaink nagyon kedvezőek, és ez a Kárpát-medence földtani hátterére vezethető vissza. Globális átlagban az jellemző, hogyha 1 kilométer mélységre megyünk lefele a földkéregben, akkor átlagosan 30 fokot nő a közeghőmérséklete. És ezzel szemben Magyarországon ez az érték, ez nagyjából 50-70 fok per kilométer között van. Ez az a geotermikus gradiens, tehát hogy mennyire nő a hőmérséklet a mélységgel. Ez annak köszönhető, hogy vékonyabb a földkéreg a Kárpát-medence alatt, közelebb van a földköpeny, és ezáltal a hőtranszport is intenzívebb a felszín felé. És ennek következtében, hogyha mi a földhőt akarjuk hasznosítani, akkor kisebb mélységbe kell lefúrni, hogy megfelelő hőmérsékletű közeget vagy folyadékot nyerhessünk ki. És a geotermikus energia hasznosítása az tulajdonképpen ezen alapszik. Tehát Magyarországnak ezek az adottságai, ezek földtani okokból nagyon kedvezőek. Ezt régóta tudjuk egyébként, és Magyarországon a geotermikus energia hasznosítása azért már nagy múltra tekint vissza az előző századra. Sok helyen működnek geotermikus alapon távfűtési rendszerek, és most ez a tanulmány, ez pedig kifejezetten a villamosenergia termelés lehetőségeit vizsgálja. Ez egy következő szint, és egyébként erre is érdemes kitekinteni, hogy ez a hőhasznosítás és villamosenergia hasznosítás, ez milyen viszonyban van egymással.
Ha már említett, akkor ezt is érdemes részletezni, illetve hát arról sem feledkezhetünk meg, hogy ugye a termálvíz fűtőértéke is azért igen fontos, és talán még ebből a szempontból is vannak kiaknázatlan források idehaza.
Abszolút vannak. Egyelőre, amit mi hasznosítunk geotermikus potenciálból, az a teljes elérhető készletnek egy nagyon csekély százaléka. Most fut egyébként a Erdékányos program, ami kifejezetten arra fókuszál, hogy nagyobb arányban hasznosítsa majd Magyarország a jövőben a geotermikus potenciáját, és a Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepcióban is az szerepel, hogy 2021-től 2030-ig több mint duplájára emeljük a geotermikus energia hasznosított mennyiségét. Én azt gondolom egyébként személy szerint szakértői szemmel, hogy ez a folyamat ez még lehetne a jövőben gyorsabb is. Most a 20-as évek hátralévő részében, illetve majd 2030 után ezt a növekedési ütemet ezt egyébként lehet fokozni, és kell is fokozni, hiszen Magyarország szempontjából és az egész Európai Unió szempontjából is az energia átmenet az egyrészt az energiafüggetlenség, az önellátás szempontjából is fontos, másrészt pedig tehát a klímaváltozás a szembeni fellépés is szolgálja. És ez az önellátás ez azért is nagyon fontos, mert már a megújuló energiák azok egy költséghatékonyabb alternatívát kínálnak a villamosenergia termelésre is, mint a fosszilis hagyományos energiahordozók. Ez a geotermiára is a tanulmány alapján igaz, és egyébként néztem a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökségnek a legfrissebb adatait is, amelyek a 2024-es év egészét vizsgálták. Ott egyébként az adódott, hogy ez a már tanulmányban is említett 100 euró per megawattórás költségszint alatti érték sok esetben elérhető. 2024-ben egyébként már a megújulós projekteknek a 91%-ára igaz volt az, hogy olcsóbb volt, mint a fosszilis alternatíva, és ez kifejezetten a szél- és napenergia esetében volt igaz, de a geotermikus projekteknek egy jelentős hányada is már nagyjából ezt a 70 euró per megawattórás szintet elérte. Azért említem a szél- és napenergiát, mert nálunk elsősorban ugye a napenergia futott fel az elmúlt években, és hát reményeink szerint a szélenergia is most a következő években majd követi ezt a felfutási ívet. Ez a két energiaforrás jelenleg fele akkora költséggel termelhet számunkra villamos energiát, mint ami a geotermikus szintet jelenti, ami még mindig jelentősen olcsóbb, mint a fosszilis szint. A geotermikus energiának az nagyon nagy előnye, hogyha tényleg áramtermelésről beszélünk, hogy folyamatos áramtermelésre alkalmas. A szél- és napenergia az jóval olcsóbb, de időszakos. Én a geotermikus energia hasznosítását a következő 10 évben inkább még a hőhasznosításban látom. A távfűtési rendszerek, amelyek gáz alapúak, azoknak a minél nagyobb arányú átállítás a geotermikus alapokra, illetve akár a sekély geotermia, tehát a felső 1-200 méteres, a földfelszínhez 100-200 méteres mélységben lévő szintnek a hőhasznosítása az, ami szintén jelentős előrelépés előtt áll. És ez mind összességében adja azt a lehetőséget majd, hogy a geotermikus energiára Magyarország jóval nagyobb arányban támaszkodjon a jövőben.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.